mielőtt a támogatói kampányról, meg a jövőtökről beszélünk, szerintem fontos lenne, hogy kicsit azonosítsuk a TransTelexet a hallgatóinknak, mert az a feltételezésem, hogy azért a magyarországi olvasók kevésbé figyelnek úgy rátok, mint az erdélyek, de ezt kérlek, mondd el egyébként, hogy a statisztikákból hogy látszik, vannak-e magyarországi olvasóitok, és kérlek egy kicsit mutasd be magatokat, hogy mi is az a TransTelex.
Szervusz Márk, és üdvözlöm az Európa Rádió hallgatóit is. Hát a TransTelex, amint a neve is mutatja, a Telex magyarországi portálnak az erdélyi testvérlapja. Egyébként a TransTelex elődje a TransIndex volt, akkor nem hivatalosan voltunk az Indexnek a testvérlapja, de már az indulása pillanatában 25 évvel ezelőtt a TransIndex a magyarországi progresszívebb portálok felé kacsing. Itt még csak akkor bontogatta szárnyait az online újságírás, de már is voltak olyan példák, amelyeket az itt dolgozók szerettek volna követni. Magam jóval később csatlakoztam a TransIndex csapatához, gyakorlatilag elkísértem a TransIndexet a végéig, és aztán utána az újonnan alakuló TransTelexben folytattam a munkámat. Mi a TransTelex? Hát a TransTelex az egy nagyon kis csapat, Erdélyből, Erdélyről írunk, de nem csak erdélyi olvasóknak, hanem magyarországi olvasóknak is, ezért remélem, hogy többen ismerik a lapot, és nem csak a Telex utótag cseng ismerősen, hanem maga a TransTelex is, hiszen az együttműködésünkben a telexes kollégák gyakran áttemelik a címoldalukra egyik-másik írásunkat, és az a tapasztalat, hogy rengetegen olvassák, rengetegen kattintanak ezekre a cikkekre, tehát érdekli a magyarországi olvasókat, hogy mi történik Erdélyben. Hiszen általában az erdélyi történéseket, azokat többnyire hírügynökségek hozzák le, bikfa nyelven, kevésbé vonzó az olvasók számára az a fajta tartalom. Úgyhogy ha riportosabban van megírva, hogyha sztorikat, történeteket mesélünk el, embereket mutatunk be, mély interjúkat készítünk, akkor szerintem mindenki jól jár, mert sokkal minőségibb és emberközelibb dolgokról szereznek tudomást, és másfajta erdélykép alakul ki mindenkiben.
Na, erről az erdélyképről még ígérem, hogy beszélünk. De akkor elárulsz-e nekünk egy ilyet, hogy statisztikailag egyébként a magyarországi olvasók azok mennyire vannak jelen az olvasótáborotokban?
Nem szoktuk annyira figyelemmel követni, hogy ki honnan csatlakozik. Az igazság az, hogy elég sokan vannak. Legalábbis most azért keresem a szavakat, mert próbálom felidézni a legutóbbi statisztikát, amit lehet, hogy van már néhány hete, hogy megnéztem így pontos lebontásban, hogy ki honnan követ minket. Magyarországról, Erdélyből, de Magyarországról azért számbelileg többen, mert hát eleve ugye a magyarság zöme ott él, tehát az 1 milliós erdélyi magyarsághoz képest a 10 milliós magyarországi magyarság, még hogyha csak 10%-a is kattint a TransTelexre, akkor is valószínű, hogy jóval többen lesznek, mint az erdélyi magyarok. De egyébként ezzel minden erdélyi portál szembesül, úgyhogy nem biztos, hogy a számok maguk sokat árulnak el, és akkor természetesen második helyen vannak az erdélyi olvasók, de Németországból, Ausztriából is kattintanak ránk, gondolom azok is magyarok. Szóval igen, nagyon sok helyről, nagyon sok a világ nagyon sok pontjáról olvasnak minket, és ez egyrészt öröm, másrészt felelősség, harmadrészt egyfajta bátorítás a jövőre nézve, hogy megéri csinálni, és akkor ennek jegyében indítottuk el természetesen a támogatásgyűjtési kampányunkat is, hogyha már ennyien kíváncsiak arra, hogy a TransTelexen mit írunk, akkor valószínű, hogy a kíváncsi olvasók között akadnak olyanok is, akik úgy gondolják, úgy ítélik meg, hogy megéri minket támogatni.
Engem most őszintén meglepett, hogy azt mondod, hogy a magyarországi olvasók vannak a legtöbben arányaiban. Ez így, ígérem, ez az utolsó kérdésem a statisztikáról, és aztán tovább megyünk, de ez így volt a TransIndex idejében is, hogy több volt a magyarországi IP címről letöltött oldal, mint az erdélyi?
Időnként igen, bármilyen meglepő, azért, mert az internet az egy nagyon tág és határtalan hely, ahol mindenki összefut, és van, amikor ugye bekerül a forgalomba egy romániai hír, ami történetesen csak romániai embereket, polgárokat érint, viszont a magyarországi olvasó a cím alapján nem tudja egyből eldönteni, hogy ez neki szól-e, vagy csak a romániai magyaroknak, és rákattint, továbbosztja, és elterjed, futótűzként terjed. Tehát voltak például olyan közlekedési híreink, balesetes híreink, az iskolaév átalakulásáról szóló híreink, amelyeket úgy osztottak meg, mintha az magyarországi helyzetre vonatkozna. Tehát például ilyen balesetek miatt is van, hogy begyűrűzik nagyon-nagyon sok magyarországi olvasó. Másrészt meg valóban vannak olyan tartalmak, amelyek nagyon érdeklik őket. Hát mondjak egy most közelálló esemény, nem sokára kezdődik ugye a pünkösd, itt lesz a csíksomlyói búcsú Erdélyben, tehát abszolút bármilyen tartalom, amit erről írunk, fotók, fotóriportok, amiket készítünk, hát azt mindenki olvassa, nem csak az erdélyi olvasók. Tehát nagyon sok rétű a magyarázat arra, hogy miért lehet nagyon sok magyarországi olvasó, és amint mondom, elsősorban azért, mert a magyarság zöme a határon túlél.
Csak nekem az
nagyon sok erdélyi magyar is él ugye már Magyarországon, viszont nagyon érdekli az, hogy mi történik idehaza.
Igen, volt is az Erdély Statnak az egyik utolsó kutatása, mielőtt megszűntek, amiben úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen kérdéssor is a külföldre költözött erdélyektől, hogy mennyire és hogyan tartják a Erdéllyel, a szülőföldjükkel a kapcsolatot, és akik tartják a kapcsolatot, azoknak egy nagy része azt mondta, hogy például úgy, hogy híreket olvas Erdélyről.
Így van. Akkor ebben kiegyezhetünk, hogy most már azért felsoroltunk néhány magyarázatot és okot arra, hogy miért olvasnak minket nagyon sokan Magyarországról.
Igen, köszönöm.
Aminek még kimondottan örülünk, mert megmondom őszintén, és akkor én is ezzel a gondolattal fogom zárni az erre vonatkozó válaszokat. Megmondom őszintén, hogy annak idején például, amikor a Duna Televízió elindult, és ugye azt hirdette, hogy a teljes Kárpát-medencei magyarságot lefedi, és mindenkinek szól, hát nagyon sok dedikált műsora volt. Például Erdélyről, erdélyieknek, Erdélyből készített műsorok, de hogy nekünk, akik itt élünk, az volt folyamatosan a benyomásunk, hogy ez egy nagyon leegyszerűsített és nagyon romantikus kép, amelyet közvetített például annak idején a Duna Televízió.
Köszönöm, hogy ezt így szóba hoztad, mert visszamehetünk akkor az erdélyképhez. Mennyire akarjátok, tudjátok formálni ezt az erdélyképet, ami tényleg megvan, szerintem is egy ilyen mitizált, romantizált, romantikus erdélykép a sok magyarországi ember fejében van egy ilyen toposz, hogy milyen is egy erdélyi magyar, milyen erdélyi, és aztán ti meglátjátok a valóságban, hiszen újságot írtok.
Hát igen, a valóság az nagyon eltér ettől a mitikus erdélyképtől. Ehhez a mítoszhoz nagyon sokan hozzájárulnak különböző okok miatt, és ez nagyon sokrétű. Viszont az újságíró ugye az nem a turisztikai útvonalakon él, nem arról ír. Ugye bejönnek Magyarországról a turisták, megállnak Nagyváradon, megállnak Kolozsváron a Mátyás szobor körül, tovább mennek Székelyföld felé, látnak néhány népviseletbe öltözött embert, elhelyeznek egy koszorút itt-ott-amott valamelyik emlékhelyen, és nagyjából ez az, amivel ők feltöltődnek. Nos, hát a valóság az más. A mindennapok arról szólnak, hogy a munkavállalóknak gondjaik vannak, a fizetések kicsik, milyen iskolába irassuk a gyerekeinket, elvándorolunk-e a szülőföldünkről a jobb megélhetés reményében, vagy nem, hogy alakul a romániai politika, milyen az érdekképviseletünk, honnan kapunk támogatást a kisebbségi intézményeink fenntartásához, átláthatók-e ezek a támogatások, vagy nagyon dedikáltan érkeznek különböző személyeknek, civil szervezeteknek, és igazából nem tudjuk, hogy a sok pénz hova folyik el. Tehát ezek a mindennapok, ugye ezekről a turista, aki 2-3-4 napot tölt Erdélyben, ritkábban értesül egyrészt, másrészt az a magyarországiaknak, a magyarországi polgároknak, azoknak megvannak a saját hétköznapjaik, a saját gondjaik, amelyekkel szembesülniük kell, amelyekről véleményt kell formálniuk, úgyhogy nehéz ezeket a dolgokat úgy egyeztetni, hogy ők ne a romantikus erdélyképpel maradjanak meg, és eljusson hozzájuk ez a valóság, ha csak nem válnak ugye rendszeres, például transztelex olvasóvá. Én nem állítom, hogy minden cikkünket olvassák az anyaországi olvasók, de hogyha egyszer-kétszer rákattintanak az oldalra, és megnézik, hogy miről írunk, akkor igen, már a címek átfutásával is árnyalódhat ez a kép, ami hozzájárul ahhoz, hogy egyáltalán kérdések merüljenek föl bennük azzal kapcsolatban, hogy hát akkor ez nem is olyan jó, vagy nem is olyan szép, vagy ezt nem így tudtam, másképp tudtam. Szóval igen, az információ, és minél több van belőle, az hasznos mindenki számára.
És ez célotok, vagy egyszerűen ez a természetes folyamata egy erdélyi újságnak, amit magyarországiak is olvasnak, hogy ebből tájékozódnunk, és akkor kicsit árnyalódik a kép, vagy amikor, hogy is mondjam, egy szerkesztőségi megbeszélést tartotok, akkor ez így ott van a szempontok között, hogy na, erről írunk, erről ilyen vetületben is írunk, hogy a magyarországi anyaországi olvasók is jobban képben legyenek.
Megmondom őszintén, hogy a szerkesztőségi megbeszéléseken elsősorban a téma értékét nézzük, hogy megéri-e foglalkozni, van-e benne elég novum, hozzá tudunk-e valamit tenni szerkesztőségként, hogy tudjuk azt bemutatni, hogy minél érdekesebb legyen, és az olvasókat mi úgy általában veszünk, nem gondolunk külön az erdélyi, vagy külön az anyaországi olvasókra. Nekünk az olvasó az olvasó, tehát bárhonnan olvasnak minket, legyen a cikk érthető, világos, sorolja fel az érveket, vagy az ellenérveket, ne hagyjon ki információt, legyen kerek a kép. Tehát nem gondolkodunk így külön, tehát nem készítünk, hogy úgymond dedikált anyagokat az anyaországi olvasóknak, hiszen az egyfajta idézőjelesen lenézése is az olvasónak, az volna az én olvasatomban, hogy úgy, mintha el kellene neki külön magyarázni valamit. Nem kell neki külön elmagyarázni, hanem egyszerűen föl kell ajánlani, meg kell írni a cikket, és hogyha elég érdekesnek érzi, ha meglátja, igen, akkor rákattint, elolvassa, és a többit azt már ő teszi hozzá.
Kicsit lépjünk tovább szűkebben a ti helyzetetekre. Hogyan látod az erdélyi sajtó helyzetét, és ebben milyen szerepet tud betölteni a Transztelex?
Az erdélyi sajtó helyzete elég szomorú, azért, mert nagyon kevés forrással rendelkezik, most itt elsősorban a pénzre gondolok természetesen. Egyre nehezebbé vált az elmúlt években, és hát úgymond mentő ötletként és mentőövként érkezett bizonyos újságok, bizonyos portálok számára az Erdély Médiatér Egyesület, amelyet 2017-ben alapítottak meg Demeter Szilárd kezdeményezésére, és akkor az ő ernyője alá, a médiatér ernyője alá besorolódott nagyon sok lap, rádió, különböző online portál. Azonban az Erdély Médiatér Egyesülettől érkezett támogatások azt is feltételezték, hogy ezek az újságíró kollégák nem kritizálják a Fideszt, nem kritizálják az Orbán kormányt, csupa szépet és jót írnak mindenkiről. Aztán volt egy másik megoldás itt helyben, Erdélyben, olyan portálok részéről, akik az RMDS-től, a Romániai Magyar Demokraták Szövetségétől kaptak támogatást. Nos, nekik is megvolt a maguk feladata, hogy ugye sem az RMDS-ről, illetve az RMDS-nek a magyarországi partneréről nem írnak rosszat, nem kritizálnak, nem tesznek fel kényelmetlen kérdéseket. És maradt a harmadik út, amelyen a Transtelex jár. Mi ugye az olvasókra szeretnénk elsősorban támaszkodni. Tőlük várjuk azt, hogy megértsék, hogy egy lap fenntartása az pénzbe kerül, az itt dolgozó újságíróknak is fizetésre van szükségük, és hisszük azt, hogy az olvasó értékeli az erőfeszítésünket, hogy igen, hogy ne kitartott sajtó legyünk, hogy ne politikai vonalon pénzeljenek minket, és ez a garanciája annak, hogy függetlenek vagyunk, hogy kritikusak tudunk maradni, hogy rá tudunk mutatni arra, hogyha valaki valahol hibázik, és egy működő demokráciában ez elengedhetetlen, hogy megírjuk, hogyha valaki hibázik, hiszen a sajtónak mindig is, kezdettől fogva ez volt az egyik alapvető feladata, hogy ellenőrizze a hatalmat. És hogyha ez nincs meg, akkor visszacsúszunk egy olyan rendszerbe, amilyenben én gyerekfejjel még ott voltam, ugye most a Ceausescu diktatúráról beszélek, és nagyon jó volna, hogyha ez nem történne meg ismét.
Magyarországi közbeszédben az elmúlt években szinte szitokszó lett sokak szemében a független újságírás. Ezért kérdezem, hogy az, amit most elmondtál, amellé szerintem természetesen oda tartozik, de szeretném, ha ezt is elmondanád, hogyha te is így gondolod, hogy nem csak arról ismerhető fel egy független újság és egy újságíró terméke, hogy mondjuk kritikus föltesz olyan kérdést, ami lehet, hogy kényelmetlen az interjúlanynak, hanem emellett, hogy természetesen, hogyha valami meg jó dolog történik, azt is hajlandó leírni. Tehát nem valamilyen irányba szemezget a kritikájával, hanem van, amikor kritikusan kérdez meg, amit más nem kérdezne meg, és máskor meg leír valami jót, ami csak egyszerűen jó történik. Szerintem a kettő nem zárja ki egymást, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt.
Természetesen, hogy nem zárja ki egymást, és hát hadd mondjak egy példát. Ugye az elmúlt időben a Böjte Csaba Ferences szerzetes által működtetett gyermekotthonokban történt bántalmazásoktól hangos a sajtó. Mi is kivettük ebből a részünket, hiszen kezdettől fogva ott voltunk abban a tényfeltárók, nyomozó újságírói csapatban, amely a Kászon Impéri gyermekotthonban történt bántalmazásokat göngyölítette fel. Viszont mindegyik anyagunkban fontosnak tartottuk hangsúlyozni azt, hogy ezek a történetek, ezek pontszerű történetek, és nem érezzük úgy, nem láttuk annak nyomát, hogy rendszer szintű problémák volnának a Böjte Csaba féle gyermekotthonokban. És azt is fontosnak tartottuk hangsúlyozni, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy az ott dolgozó nevelők, segítő személyzet nagy része lelkiismeretesen végzi a munkáját és a feladatát. Viszont igenis kötelességünknek tartottuk rámutatni azokra az esetekre, amelyeket ki kell emelni, amelyek figyelmet érdemelnek, mert hogyha nem tudunk róluk, és hogyha ott maradnak, akkor sokkal nagyobb problémát okozhatnak, mint amennyit eddig okoztak.
Beszéljünk arról, hogy mennyire láttátok nyitottnak az embereket arra, hogy segítsék a ti munkátokat. Tehát, hogy mennyire működik az, hogy az emberek fizetnek az internetes tartalomért. Ez egy nagy vállalkozása a magyar nyelvű sajtónak, határ bármelyik oldaláról az elmúlt néhány évben próbálkoznak ezzel az újságok. Nektek ez mennyire sikerült?
Hát az az igazság, hogy most próbáltuk először, illetve először másodszor, hiszen annak idején egy évvel ezelőtt, amikor útjára indult a Transtelex, akkor eleve úgy indítottuk, hogy támogassák ezt a próbálkozást, és akkor nagyon sokan támogattak, több mint 2000 támogatónk, akár rendszeres támogatással, akár alkalmi támogatással beszállt abba, hogy elindulhasson a Transtelex. Mi azt hittük, hogy a kezdeti eufóriában azt hittük, hogy hát ez bőven elegendő lesz, és hogy ez a szám csak nőni fog a továbbiakban, és kicsit hátradőltünk, elkényelmesedtünk. Azonban eltelt egy év, és azt kellett látnunk, hogy ha nem kommunikálunk erről folyamatosan az olvasóinkkal, hogy megértsék, hogy nem elég az alkalmi támogatás, és lehet, hogy egyszer ad, és lehet, hogy nagyobb összeget ajánl föl akkor, viszont sokkal inkább számítunk a mikroadományokra, vagyis egyfajta előfizetésre. Mert hogyha előfizetésre, fizet, úgymond idézőjelesen az olvasó a Transtelexre, és beállít egy minimális támogatást, amely havonta érkezik a Transtelex számlájára, akkor akár csak valamikor, ugye 10-20-30 évvel ezelőtt, amikor még nyomtatott sajtot járatott magának mindenki, és a nyomtatott sajtó szerkesztősége tudta, hogy igen, van 300, 400, 3000, 5000 előfizetőnk, akkor pontosan meg tudta szabni, hogy ekkora a keret, ennyire tudunk terjeszkedni, ennyi újságot kell nyomtatni, ehhez ennyi újságírónak a munkája szükséges. És akkor mi most valahogy ugye internetes portálként ugyanezt szeretnénk elérni, hogy tudjuk pontosan, hogy hányan vannak azok az olvasók, akik előfizetnének úgymond a Transtelexre, akiknek fontos a mi munkánk. És ez a támogatásgyűjtési kampányunk erről a tudatosításról szólt. Azt szerettük volna, hogyha eljutna az olvasókhoz az üzenetünk, hogy nem nagy összeget kívánunk tőlük, mikroadományról van szó, arról van szó, hogy beállítsa azt a havi 30-40-50 lejes támogatást, amellyel a mi munkánkat tudja segíteni. És ez úgy látszik, hogy ezt megértették, több mint 700 olvasónk állított be rendszeres támogatást, és alkalmi támogatások is érkeztek. Most ez nem azt jelenti, már tanultunk az előző évből, ez nem azt jelenti, hogy hátradőlünk, hiszen mint minden vállalkozás, a Transtelex is fejlődni szeretne, azt szeretné, hogyha bővíthetné a csapatot, hogy még színesebb tartalma legyen, hogy még pörgősebbek, aktuálisabbak legyünk, mert számtalan ötletünk van, amellyel csak azért nem rukkolunk elő egyelőre, mert nincs rá anyagi keretünk, és nincs rá humán erőforrásunk sem.
És akkor jövök azzal a kérdéssel, ami a beszélgetés elején már úgy felbukkant, remélem nem haragszol érte, csak kíváncsi vagyok a támogatásban. Van-e valamilyen statisztika a birtokodban a anyaországi per erdélyiek arányáról? Kíváncsi vagyok, hogy mennyire érezték sajátjuknak a magyarországiak azt, hogy támogassanak egy erdélyi újságot, ezért kérdezem ezt.
Nem, erről kimondottan még nincs statisztikánk, hiszen gyakorlatilag még nem is sikerült minden támogatást összesíteni, ugyanis az adófelajánlást is kértük, illetve a vállalkozások is föl tudják ajánlani adójuknak egy részét. Kimondottan, tehát minden hirdetéssel, minden megszólalással az erdélyi olvasókat céloztuk meg, hiszen igazából bármennyire is legyezi a híjúságunkat az, hogy Magyarországról is olvasnak minket, igazából az erdélyi olvasókra szeretnénk támaszkodni, így szeretnénk egy erős bázist kiépíteni, úgyhogy elsősorban az erdélyi olvasókat szólítottuk meg ebben a kampányban. Pontos számokat még nem tudok azonban mondani, meg vagyok győződve arról, hogy Magyarországról is érkeztek támogatások, ugyanazok miatt, az okok miatt, amelyeket ugye az olvasói statisztikákban említettünk.
Gondolom, hogy az, aki Erdélyből elszármazott olvasótok magyarországi IP címről, annak talán máshogy dobog a szíve egy ilyen felhívásnál, mint egy olyan magyarországinak, aki mindig itt élt, itt született, de azért szívesen olvas Erdélyről, de szerintem közülük is biztosan, aki támogatott benne. Csak talán ezt a kategóriát akartad te is mondani, amire már utaltunk a beszélgetés elején is.
Igen, igen, így van. Így van, őket szerettem volna kiemelni, mert konkrétan hát nekem is számos olyan ismerősöm van, aki most már Budapesten vagy az ország más nagyvárosában él, és onnan támogatja a Transtelexet, de hogy én őket még mindig az erdélyi olvasók közé sorolom.
És akkor még egy kérdést engedj meg itt a előfizetői történet kapcsán, hogy itt két nagyon különböző modell van a sajtóban a fizetős támogatások körében. Az egyik az, hogy vagy minden tartalom elérhető mindenkinek, annak ellenére, hogy van egy kisebb része az olvasóknak, aki támogatja egy lap működését, meg van az a változat, amikor bizonyos tartalmak fizetősen érhetők el, vagy egy cikknek a fele, vagy bizonyos cikkek, vagy bizonyos extra tartalmak. Szóval ti miben gondolkodtok, hogy megmarad-e minden tartalmatok elérhető mindenki számára, vagy ott van a gondolatotokban, hogy valamiféle ilyen fizetős falat előbb-utóbb bevezet?
Mi a Telex modelljét követjük ebben, hiszen testvérlapunk és úgymond hasonló gondolkodásmódot követünk. Főként Erdélyben fontosnak érezzük azt, hogy az írott szó, az írott magyar szó, az legyen szabadon elérhető minden erdélyi magyar számára, és ezáltal valamiféle közszolgálatiságot is fölvállalunk. Én úgy érzem, hogy az olvasóinkat megilleti az, hogy szabadon olvashassák a lapot, és akkor utána ugyanúgy szabadon dönthessenek arról, hogy támogatják-e a Transtelexet, vagy sem. Nem hiszem, hogy célra vezető volna az, hogyha kialakítanánk egy olyan nagyon szűk olvasó réteget, akihez szólunk, ugye, mert akkor az már azt jelenteni, hogy csak azoknak írunk, akik támogatnak minket, és az igen, az besodorhatná a Transtelexet egy olyan szűk utcába, egy zsákutca is lehet belőle egy adott pillanatban, amikor annak a támogatói közösségnek a nyomására csak egyfajta tartalommal szolgálunk. Mi ezt nem szeretnénk, mi mindenkihez szeretnénk szólni, és mindenki számára elérhetők akarunk maradni.
Köszönöm, és egy utolsó kérdés a jövőtökről. Itt már utaltál rá, hogy vannak terveitek, stb., de most arra gondolok, hogy a támogatói kampányban skáláztátok, hogy annak függvényében, hogy mennyi támogatás érkezik, milyen lesz a Transtelex következő egy éve. Most ennek fényében kérdezem, hogy marad-e minden munkatársatok, vagy szűkítitek a közeget, vagy bővítitek, tudjátok bővíteni az újságíróitok számát? Egy pár szót mondj erről, hogy milyen egy évvel előttetek szerinted?
Egy nehéz egy év áll előttünk, és ebben nem vagyunk egyedül, mindenki előtt nehéz év áll. Nem gyűjtöttük össze pontosan azt az összeget, amelyet kitűztünk magunk elé, tehát az 700 ezer lej lett volna. Valahol 400 ezer lej körül zárult a támogatásgyűjtési kampányunk, ami azt jelenti, hogy egy szerényebb keret áll a rendelkezésünkre, mint amilyen az elmúlt évben volt. Persze ez nem azt jelenti, hogy további munkatársaktól szeretnénk megválni. Abban gondolkodunk egyelőre, hogy a külső szerzői gárdát erősítsük meg. Eddig is nagyon sokan írtak a Transtelexre külső szerzők, azért, mert számukra ez egy presztízs volt ebben a labban megjelenni, és erre mi nagyon büszkék vagyunk. Ezt szeretnénk tovább erősíteni, és ezzel is ugye hozzájárulnánk ahhoz, hogy sokkal többen érezzék maguknak a lapot, és ezáltal abban reménykedünk, hogy akkor jóval több támogatás is érkezik. Következő évet kimondottan a fejlesztésnek szeretnénk szentelni mindenféle tekintetben, tehát fölfejleszteni a külső szerzői gárdát, esetleg egy-két új munkatársat, állandó munkatársat fölvenni. Igen, ezt szeretnénk, hogyha ez a lap követni azt az utat, amelyet fölvállaltunk induláskor, és minél színesebb, minél érdekesebb tartalommal magához vonzaná az olvasókat.